Értesítsék azonnal Lundot. Várom a nyomozócsoportot és a rendőrorvost. Kérem, hogy siessenek az őrmesterekkel. Én pedig megvizsgálom addig a terepet. 15 perc múltán ismét a helyszínen voltam. Mindkét irányban szirénázva robogtam, amikor a rendőrökkel megérkeztünk, a főhadnagy újból a kis ablakon át nézett be a konyhába. Amikor meglátott bennünket, felénk fordította a fejét. Semmilyen nyom nincs, közölte. Alaposan átkutattam az egész környéket. Az egyetlen reményünk az, hogy a kilincsen és a lakásban új nyomokat találunk. Csak most figyeltem fel rá, hogy a ház bejárata előtt keskeny házi készítésű bejáró van. Valaki, talán az öreg lengyel a mezőről ide hordott köveket, és leöntötte őket szementtel. Nem csoda, hogy egy ilyen ösvényen nem lehetett semmilyen nyomot találni. A szoba ablakot egyszerű kinyitni, mondta az egyik rendőr. Nem zár szorosan, és ha egy kicsit megkopogtatjuk, a szellőzi ablak riléjének le kell esnie. Aztán elég kézzel benyúlni, hogy elérjük az alsó és a felső reteszt. Kinyitom, bemegyek. Nem, tartotta vissza Magnus Torm. Várunk, míg a lundiak idejönnek. Az öregen bent már úgysem segít semmi. Kutassák át addig a fészert, és ellenőrizzék, nincsenek-e nyomok a strand irányában. A fészerben hálók feküdtek. Egy rekeszben kevéske szén, valószínűleg maradék a múlt téről, meg egy öreg, rég nem használt kerékpár. A háztól a strandon fekvő ladikig elmosódott nyomok vezettek. Látni lehetett azonban, hogy ugyanaz az ember tette meg az utat néhányszor oda és vissza. Ez nyilván a halász volt, amikor kirámolt a csónakjából, mondta az egyik őrmester. Majd ellenőrizzük. Egy óra sem múlt még el, amikor a kocsink mellett egy másik fékezett. A technikai csoport rendőrei szálltak ki belőle, no meg az ismerős rendőrorvos, Torsten Ross doktor. Ismét találkoztunk. Épp olyan piszkos körülmények között, mint legutóbb. Mi folyik itt Lommában? Kérdezte. 16 éve szolgálok Lundban, és ez idő alatt összesen 3-an fulladtak a tengerbe. Az egész tenger melléken, itt pedig néhány nap leforgása alatt újabb holttest. Merre van? Ott fekszik benne, az zárt ajtók mögött, magyaráztam. Lehet, hogy még él, be kellett volna feszíteni az ajtót. Megvontam a vállamat. Én is ugyanezt mondtam, de a főhadnagy úr nem értett egyet velem. Azt állítja, hogy az az ember halott. No, morgott az orvos. Ha másképpen van, szép kis botrány kerekedhet belőle. Nem sietni a sebesült vagy a haldokló segítségére. Nem szeretnék Magnus Torg bőrében lenni. Az ő dolga, mondtam. Én felajánlottam a szolgálataimat, de nem tehettem semmit egy rendőrtiszt parancsa ellenében. Habár az igazat szólva nem hiszem, hogy a mi főnökünk nagyot tévedett volna. Eközben a technikusok a főhadnagy utasításai szerint átfésülték az egész terepet a ház körül. Új nyomokat gyűjtöttek a kilincsen, az ajtófélfán, sőt még az ablakkereteken is. Az egyik gipszlenyomatot készített a ladik mellett a homokban. Nem voltak megelégedve a munkájukkal. Nincs itt semmi, mondta egyikük. Közben a helyi rendőrparancsnok, aki még a lundi csoport megérkezése előtt jött, információkat adott az idős halászról. Több mint 20 éve lakott itt, mondta. Egyenesen a kórházból érkezett, ahol a Folke Bernadotte közbelépése nyomán kiszabadult foglyokat kezelték. Állítólag az orvosok tanácsolták neki, hogy költözzék a tengerhez. Jól emlékszem, nagyon gyenge volt akkor tájt, és egyetlen szót sem tudott svédül. A község odaadta neki ezt a házat, és segített lakhatóvá tenni, hiszen az utóbbi években üresen állt. Kezdetben a lengyel férfi különféle munkákat vállalt, de miféle segítség volt ez? Sokáig úgy nézett ki, mintha a más világról érkezett volna. Nincs ebben semmi különös, mondta Torsten Ross. Emlékszem azokra a foglyokra, amint hajón megérkeztek Göteborgba és Malmöbe. Alig tudott egy is kilépni a saját lábán a száraz földre. Jobbára hordágyon hozták le őket, egyenesen a mentőautókba. Végig kellett hallgatni, mit éltek át a hitreli koncentrációs táborokban. Isteni csoda, hogy életben maradtak. Pontosan, mondta a rendőr is. Akkor még fiatal gyerek voltam, így nem mindent értettem meg. Tudom, hogy voltak lommaiak, akik be akarták fogadni az otthonukba ezt az embert. Ő azonban makacsul elzárkózott, inkább ezt a kis házat akarta. Talán egész Lomma nem tudja, mind a mai napig, ki volt ez az ember azelőtt, mit csinált. Halász nem volt, az biztos, mert csak azután kezdett kimenni a vízre a mieinkkel és tanulni a szakmát, hogy az egészsége rendbe jött. Azt a csónakot, ami ott fekszik, az unokatestvéremtől vette, amikor Zigurd Hodin egy nagy kuttert szerzett magának és társult a rokonommal. Ez az ember állítólag rettenetesen különc volt. Az azonban biztos, hogy titokzatos volt, vetettem közbe. Ez igaz, mondta a rendőr. 20 évvel ezelőtt még fiatal volt, nem több, mint 40 éves. Sok lány volt Lommában, aki szívesen elfogadta volna, ha nem is férnek, de legalább vőlegénynek. Jegyzet, tudnélik Svédországban a jegyesség a féle próbaházasságnak számít. De ő még csak rá sem nézett egyre sem, habár voltak halászok, akik a húgaikat vagy lányaikat ajánlották neki. Senkivel sem élt együtt ezekben az években. Katolikus volt. Minden vasárnap Lundba ment az ottani templomba. Senki sem látogatta, legalábbis én nem tudok róla. Habár nehéz nem tudni, mi történik Lommában, ahol mindenkit ide köt a munkája, mindenki itt született és itt nőtt fel. Secsekkiről viszont azon a pár információn kívül, amit adtam, nem tudok többet mondani. Talán annyit, hogy a csónakján mindig egyedül ment halászni. Egymaga adta is el a kifogott zsákmányt, házról házra járva. Az emberek szívesen vásároltak tőle, mert nem alkudott. Elvette, amit adtak, de el kell ismerni, értette a dolgát. Ilyen szép halakat a kuttereikkel sem fogtak a többiek. Inkább várt néhány napig, hogy lazacot vagy angolnát fogjon, mint sem teli hálóval merje ki a tőkehalat vagy a heringet. És mindig friss volt a hala. Állítólag utazgatott is néha, jegyezte meg Magnus Torp. Igen. Ha több angolnát fogott és eladta, bezárta a házát, és néhány napig nem lehetett őt látni. Svéd állampolgár volt? Igen. 8 évvel azután vette fel az állampolgárságunkat, hogy Lommában letelepedett. Útlevele volt? Volt. Utazott is külföldre? Biztosan. Mire kellett volna neki az útlevél? Az idén májusban, amikor beszélgettem vele, azt mondta, hogy Lengyelországban járt. Még meg is kérdeztem, hogy a családjánál-e. Azt válaszolta röviden, hogy nincs családja, és ezzel be is fejeződött a beszélgetés. Végeztek? Kérdezte közben Torga technikusokat. Igen. Most már megnézhetjük, mi van bent. Én bemegyek, ajánlkozott ismét egyik őrmesterünk. Jó, ezúttal a parancsnoknak nem volt ellenvetése. De óvatosan és csak kifelé nyisd az ajtót, nehogy tönkretégy valamilyen nyomot. Meg lesz. A rendőr ügyesen kinyitotta a szobaablakot és eltűnt a ház belsejében. Rövid idő múltán az ajtón jött ki. Igaza volt, főhadnagy úr, az öreg halott. Rossz doktorral együtt be akartunk menni a konyhába. A nyitott ajtón keresztül jól lehetett látni az öreg lengyelt. Az oldalán feküdt, maga alá húzott lábakkal. Az egyik kezét a melléhez szorította. Azon a helyen véres volt a pizsamája. Az arcát ráncok barázdálták. A haja ritkás volt. Ősz rövidre nyírt. Amúgy is éles vonásait a halál még élesebbé tette. Első pillantásra ez az ember lehetett vagy 70 éves. Tettem egy lépést az ajtó felé. Magnus Torg visszatartott. Először ők, mondta. Ott álltunk tehát Rossz doktorral, a főhadnaggyal és a helyi rendőrrel a ház küszöbén. Az előszoba kicsike volt, alig fordulásnyi. Akkor, ahogy télen felfogja a dámpartok felül fújó heves szelet, s hogy hófúvás idején a hó ne kerüljön egyenesen a konyhába. A következő helyiség mérete is szerények voltak. A ház vastag, hántolt, fenyőtörzsekből épült, a réseket forgáccsal és mohával tömték be. Lundban, az ottani múzeumban láttam hasonló építményt. Igaz, az jó néhány 100 éves volt. Az sem volt talán sokkal későbbről való. A korára legjobban az utalt, hogy nem volt sem mennyezete, sem padlása. Az egyik oldalán egyenesen a gerendákra helyezték a tetőt. A másikra gyalult deszkát erősítettek. A deszkák alá, hogy ne szökjön ki a meleg, valószínűleg nádat vagy szalmát tettek. A padlót, mely szintén fenyődeszkából készült, széles repedések tarkították. A kunyhó tulajdonosa sötét lilára festette. A bejárati ajtó elé egy darab linóleumot szögezett a padlóhoz. Ugyanilyen linóleum volt a konyha körül is, amely a bejárati ajtóval szembeni falrészből nyílt. A tűzhely fölött polc, rajta edények. Mellette fából készült, az öregségbe belefeketedett szekrény. A résnyire nyitott ajtón keresztül látni lehetett belül valamilyen dobozokat és zacskókat. A halott valószínűleg élelmiszert tárolt bennük. A tűzhelyen egy jókora alumínium edény és egy nagy teáskanna állt, annak jeléül, hogy a házlakója külföldi volt, aki élvezetét lelte ama kínai folyadék fogyasztásában, amely Svédországban nem örvend rendkívüli népszerűségnek. A konyhában továbbá volt egy kis asztal és két konyhaszék. A szerény berendezést egy kis mosdó egészítette ki. Az asztalon egy tányér hevert, benne egy fél cipó celofánban, arrább egy kés. Volt ott egy pohár is, valamilyen folyadéknak a maradékával. A falba bevert szögeken egy kezes lábos, egy öreg kapucnis halászkabát, egy sapka, és még valamilyen munkaruha lógott. A fotós egy sorozat felvételt készített. A daktiloszkópus szakértő újabb támadást intézett az ajtó ellen, ezúttal a másik oldalról, de ismét eredménytelenül. A megölt ember kezéről is vett új lenyomatot. Most a technikusok vonultak be a konyha mélyébe. Végre ránk került a sor. Elsőnek Magnus Torb lépett a konyhába. Odahajolt a halott fölé, és bal kezénél felhajtotta a pizsamát. A könyöknél valamivel lejjebb ott volt a kis világos kék írás. Azaz, hogy nem írás, hanem tetovált számjegyek. 147.859. Auschwitz, állapította meg Kultán Rossz doktor. Akár csak Jansonné esetében. De az ő száma jóval kisebb volt. Több mint 100.000-rel kevesebb. Auschwitzban, magyarázta meg a főhadnagy, külön nyilvántartást vezettek a nőkről és külön a férfiakról. Nő kevesebb került a táborba, mint férfi. Ezért kisebbek Mária asszony számai. Tetszett nekem ez a Magnus Torg, hiszen nem volt több 28 évesnél. Honnan tudja ilyen jól, milyen szokások uralkodtak a náci koncentrációs táborokban? Felismeri a megölt embert? Kérdezte Torg a helyi rendőrtől. Ez persze merő formaság volt, de Magnus Torg kedvelte a formaságokat, s minthogy a halott szemlei jelentésben van egy rovat, hogy a holttestet azonosította, a főhadnagynak meg sem fordult a fejében, hogy ezt a rubrikát esetleg kitöltetlenül hagyja. Természetesen, erősítette meg a rendőr, ez az öreg lengyel. Rossz doktor is, én is a holttest fölé hajoltunk. A kollégám némi erőfeszítéssel kiegyenesítette a mellenfekvő kart. Alatta feketén lett a golyó ütöttesebb. A bemeneti nyílás nagyságából ítélve a lövés egy hetesből származott. Legfeljebb 1 méter távolságból adták le, mert körben a testen látni lehetett a lőpornyomokat. Ugyanilyeneknek kell lenniük a pizsamán is. A viszonylag nem erős vérzés arról tanúskodott, hogy a halál csak nem azonnal beállt. Jól lő az illető, jegyezte meg Rossz doktor. Egyenesen a szívbe.